Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritás képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Köszöntöm az Új Egyenlőség podcast hallgatóit. Én Kis Ambrus vagyok, az Új Egyenlőség szerkesztője és a mai adás házigazdája, és beszélgető társam, szerkesztő társam egyben Bíró Nagy András. Szia András, köszönöm szépen, hogy itt vagy.
Szia Ambrus, köszi a lehetőséget.
A mai fél órában egy nagy politikai kalandozásba megyünk bele, a külpolitikáról beszélünk, pontosabban a világ magyar szemmel kutatásról beszélünk, ami foglalkozik az orosz-ukrán háborúval, az Egyesült Államok megítélésével, menekültekhez való viszonyunkkal, Putyinnal, Bidennel, Zelenszkijjel, környező országok miniszterelnökeinek az ismertségével. Szóval egy nagyon-nagyon átfogó kutatás arról, hogy akkor a magyar választók mit gondolnak a külpolitika legmeghatározóbb kérdéseiről, és pont ennek kapcsán, és bocsánat, hogy még nulladékként, tehát a kutatást a Policy Solutions készítette a Friedrich Ebert Stiftunggal együttműködésben. Egyébként az anyag, az egészhez érdemes elolvasni, hogyha van valakinek egy legalább egy fél órája, akkor nagyon érdekes ábrákat, számokat lát, a Policy Solutions honlapján elolvasható, és ugye András most nem mint szerkesztőtársam, hanem mint a Policy Solutions vezetője és a kutatás vezetője van itt most. Szóval az első kérdésem igazából az, hogy egy picit ilyen alapvetése volt a magyar belpolitikának, hogy a külpolitika nem izgalmas, azzal nem érdemes nagyon foglalkozni kampányok során, a választóikat nem érdekli a kérdés, mindent inkább belpolitikai szempontból lehet megnézni. A 2022-es kampány azért erre rácáfolt, hiszen egy háború alapvetően valószínűleg átírta a politikai trendvonalakat. Ebből a kutatásból, aminek egy nagy előnye, hogy nagyon sok kérdés az visszatérő, tehát már van néhány hónappal vagy évvel korábbi előzménye, és ezért nyomon követhető a változás a magyar társadalomnak. Szóval ebben a kutatásban, amikor elindítottátok, akkor azt láttátok, azt éreztétek, hogy most már izgalmasabbá vált a Magyarország helye a nemzetközi politikában és az ezzel kapcsolatos vélemények, vagy továbbra is ez tartja magát ez a tényállításnak tűnő, hogy külpolitika nem izgi, ne foglalkozzon vele a politika?
Igen, mi úgy láttuk, és nyilván ez is amögött van, hogy egy ilyen nagyon átfogó külpolitikai attitűdkutatást csináltunk, hogy a külpolitika megérkezett a belpolitikába. Külpolitikai álláspontok súlya a magyar belpolitikában egyre meghatározóbb. Te említetted itt az orosz-ukrán háborút, amely ugye a választási kampány hajrájának egy fontos kérdése volt, sőt talán a legfontosabb kérdése, de ugyanígy említhetnénk azt, hogy manapság már politikai viták középpontjába kerülhet az is, hogy melyik párt vagy melyik politikai erő hogyan viszonyul az Egyesült Államokhoz, mit gondolunk Kínáról, és akkor most még az Európai Uniós ügyeket nem is említettem, amelyek szintén azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi egy-két évben minden korábbinál jobban a magyar belpolitika középpontjába kerültek. Van egy fontos tényező még, ami azért itt, amit meg kell említenünk, ez pedig az, hogy nagyjából egy olyan 20 éven keresztül a rendszerváltás után volt egyfajta konszenzus abban, hogy kik a barátaink, milyen irányba halad az ország, hogy a nyugati orientációja Magyarországnak nem kérdés, és ez először a politikai elit szintjén a 2010-es években megkérdőjeleződött. És most arra voltunk igazából kíváncsiak, hogy a választók szintjén is leképeződik-e ez a törésvonal, amely a politikai elit szintjén, tehát az szerint, hogy valaki mondjuk kormánypárti politikus, vagy pedig ellenzéki politikus, ez egyre jobban kirajzolódott. És arra voltunk kíváncsiak 2023 Magyarországán, hogy ez most már látszik-e a szavazók körében is, és erre azt kell, hogy mondjam, hogy egy elég egyértelmű igen a válasz, hiszen most már sok olyan kérdésben, amiről mi Szerintem azt gondolhattuk, akár még csak 10 évvel ezelőtt is, hogy egyáltalán nem lehet politikai viták kérdése Magyarországon, abban most már pártpolitikai törésvonalak mentén látjuk a megítélésbeli különbségeket, és nem csak Oroszországra kell gondolni, de most már Kína megítélése, vagy az Egyesült Államok megítélése, vagy hát akár az, hogy a magyar külpolitikának milyen prioritásokat kéne követni, mert ez is része volt ennek a kutatásunknak. Ebben is már nagyon látszik, hogy nagyon más szemüveget viselnek azok, akik a Fideszre szavaznak, és azok, akik nem.
Ugye ez egy érdekes kérdés, hogy mi volt előbb, a politikai elit véleményének a megváltozása, vagy pedig a választói igény megváltozása. A belpolitikában szokták azt mondani, hogy a Fidesz mindent mér, és próbálja ezekhez a mérésekhez igazítani az álláspontját sok kérdésben. Nyilván vannak alapvetései, amik a jobboldali konzervatív gyökeréből adódnak, de hogy azért ezen túllépve sok tekintetben, mintha a társadalmi vélekedésekhez igazítaná magát. A külpolitikában igaz-e ez az állítás? Magyarán látott-e a Fidesz egy betöltetlen politikai űrt, és oda betömörült, vagy ott látott egy szavazói tömböt, amit igyekezett felkarolni magának, és ebből alakult ki az a mostani helyzet, ami alapvetően megosztja a választókat?
Nekem most a 100 oldalas tanulmányunk alapján nagyon az az érzésem, és nagyon sok szám áll emögött, hogy a külpolitikai attitűdöket a Fidesz formálja, és nem követi. Ez nagyon sok kérdésből kiderül, de leginkább szerintem abból, hogy olyan kérdések, amelyek korábban egyáltalán nem foglalkoztatták, mert mondjuk nem is léteztek, azokban hogyan tudja akár egy év alatt is radikálisan alakítani a véleményeket, és szerintem erre a háború kérdésköre egy tökéletes példa. Ha gondolod, majd belemeltünk részleteiben, és el is mondom nagyjából, hogy itt mikre gondolok, de az egyértelmű, hogy mondjuk 10-15 évvel ezelőtt a Fidesz-es szavazótábor nem volt a legorosz barátabb szavazótábornak tekintető Magyarországon. Ezt hiszem nyugodtan kijelenthetjük. Ma pedig azt látjuk, hogy a Fidesz-es szavazótábor a Mi Hazánknál is jobban orosz barát véleményeken van, és azt hiszem, hogy ez azért egy eléggé komoly hatása az elmúlt évek kommunikációs offenziváinak. Nagyon igaz az, amit általánosságban állítasz, hogy a Fidesz általában követni szokta azokat a társadalmi igényeket, amelyek jellemzőek. Ezeket azonban én azt mondanám, hogy olyan kérdésekben követi inkább, amelyek a magyar választóknak alapvetően meghatározzák a szavazatait. Tehát nagyon így van ez mondjuk gazdasági kérdésekben, nagyon így van ez olyan kérdésekben, amelyek mondjuk top 5-ös fontossági sorrendben vannak a magyarok prioritás listáján. De nagyon nem így van külpolitikai kérdésekben. A külpolitikai kérdések alapvetően a vége felé helyezkednek el a magyarok problématérképén mindig. Az utóbbi időszakban, amióta van a háború, azóta föltettük azt a választ lehetőséget is a sok éve mért problématérképünkön, hogy mennyire látják problémának a magyarok például azt, hogy túl nagy az orosz befolyás Magyarországon. És ez a külpolitikai ihletésű válasz, ez valahol a legutolsó válasz lehetőségek között végzett. Emlékeim szerint a fideszesek körében például a legutolsó helyen végzett, és az ellenzéki szavazók körében sem volt ez a csúcson, mert nyilvánvalóan sokkal jobban érdekelte választókat, mondjuk az infláció, mondjuk a bérek, mondjuk az egészségügy helyzete, mondjuk akár a korrupciót is említhetném, ami sokkal följebb van, mint ezek a külpolitikai kérdések. Tehát azt mondhatnám, így összegzésként, hogy a Fidesz talán kezdetként megengedhette magának azt a luxust, hogy nem az alapvetően egyébként nyugatpárti attitűdöknek simul be, és ebben egy külön utas politikát visz, mert nem ezek a kérdések azok, amelyek meghatározzák azt, hogy valaki a Fideszre szavaz, vagy nem a Fideszre szavaz. És ezekben a kérdésekben bizony azt tapasztalhatjuk, hogy a Fidesznek a különféle kommunikációs hadjáratai erősen formálták a véleményeket, akár az utolsó egy évben, de akár a utóbbi több évben is ez tetten érhető volt, főleg az EU-s attitűdökben.
És akkor orosz-ukrán háború legyen az első, hiszen nagyon-nagyon sok metszetét néztétek meg a külpolitikai gondolkodásnak. Én 2 választottam ki erre a beszélgetésre, és ebből nyilván megkerülhetetlen az egyik a háború kérdése. Ugye az a szerencse, hogy mértetek korábban is, tehát hogy látszik ebben, hogy van-e valamilyen hangulatváltozás. először is erre kérdeznék rá, hogy jelenleg hol tart a magyar társadalom megítélése ebben a kérdésben, és hogy ebben volt-e bármilyen elmozdulás az elmúlt bő egy évben?
Itt több kérdés is meg lehet nézni, de szerintem egy fontos kérdés a szolidaritás Ukrajnával, hogy ez hogyan változik, és ennek a segítségnyújtásnak az egyik fontos eleme például, hogy hogyan viszonyulunk az ukrán menekültekhez. Ugyan most már nincsenek nagy hullámok, tehát nem érkeznek napi 10 000-vel a menekültek Ukrajnából, viszont most már egy éve volt az, hogy ezek a nagy hullámok megtörténtek, tehát kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan változott ez a szolidaritás érzés, és azt láthatjuk, hogy egy év alatt jelentősen romlott. Az, ahogyan tekintünk arra, hogy mennyire szívesen vennénk, ha például ukrán menekültek költöznének a közelünkbe, mondjuk a szomszédunkba. És ebben egy 9% pontos romlást tapasztaltunk egy év alatt. Ez számottevő, hibahatáron túlmutató, de viszont még fontos hozzátenni, hogy mindig jobb az ukrán menekültek megítélése, mint a közel-keleti, jellemzően muszlim menekülteknek a megítélése. Most egyébként, mivel több népcsoportot is összehasonlítottunk, az ukrán menekültek megítélése körülbelül úgy áll, mint ahogy a magyarok azt fogadnák, hogyha egy kínai költözik a szomszédba. Ezt mozzásra kell tennem, ugye, hogy ez egyébként összességében nem egy túl pozitív attitűdöt mutat. Amit még nagyon több hullámban is vizsgáltunk az elmúlt egy évben, hogy az orosz narratívák, illetve az ukrán, vagy hívjuk akár nyugati narratívák mennyire elterjedtek a magyar társadalomban, és e tekintetben azt láttuk, hogy mert volt egy ilyen kérdés, amivel ezt teszteltük, és ez úgy hangzott, hogyha az ukrán és a nyugati narratívát néztük, hogy Vlagyimir Putyin háborús bűnöse, ezt teszteltük, hogy ez mennyire elterjedt vélemény a magyar társadalomban, és az látszott, hogy az első fél évben sokkal Putyin barátabbá, vagy orosz barátabbá váltak a magyarok. Tehát nagyjából a 2022 tavasza és ősze között járt a csúcsra az orosz narratívának az elfogadottsága, ami azt jelentette, hogy 2022 őszén például a magyarok többsége nem gondolta azt, hogy Putyin háborús bűnös lenne, mert hogy az oroszok tömeggyilkosságokat követnek el Ukrajnában. Ez visszabillent oda, ahonnan a háború első sokjában indultak az adatok, és most egyébként a többség azt gondolja Putyinról, hogy egyébként háborús bűnös, mert valóban tömeggyilkosságokat követnek el az oroszok Ukrajnában. Megfordítottuk ezt a kérdést, és onnan is néztük, amit a Kreml terjesztett, hogy azért kellett a háborút elindítaniuk, mert hogy az ukránok népirtást követnek el valahol Kelet-Ukrajnában az orosz ajkúakkal szemben, és itt pedig az látszott, hogy valóban az utolsó fél évben itt is szorult vissza az orosz narratívának az elfogadottsága. Tehát, hogyha a háború okait nézzük, vagy a háborúban vállalt szerepeket, akkor ott egyébként az oroszoknak a szerepét többen tartják meghatározónak, mint az ukránokét. Amiben nagyon látszik viszont a kormányzati propagandának a hatása, az az, hogy hogyan értékelik a magyarok a szankciós politikát, ez nagyon fontos, hiszen erre milliárdokat és egy nemzeti konzultációt is fordítottak az elmúlt időszakban, illetve, hogy hogyan látják a magyarok a háború következő fázisát, a háború lehetséges kimenetelét. Itt azt hiszem nagyon-nagyon látszik az, hogy mit tud elérni a kormányzati kommunikáció, és ezt egyébként most először, és szerintem ez egy újdonság, ez nem csak a külpolitikai kutatásokban újdonság, de azt hiszem, hogy az ilyen attitűd kutatásainkban is újdonság, hogy médiafogyasztással is keresztbe elemeztük most a különféle attitűdöket. Ezt fogjuk folytatni, tehát ez annyira bevált most itt ennek kapcsán, hogy nagyon jól látszik, hogy a különféle média buborékokban élő emberek mennyivel gondolnak más bizonyos kérdésekről. És bizony azt láttuk, hogy aki rendszeres Origófogyasztó, köztévéfogyasztó, vagy éppenséggel TV2 fogyasztó, azok körében jelentősen többen voltak azok, akik azt gondolták, hogy a szankciók többet ártottak az Európai Unió gazdaságának, mint Oroszországénak. Az átlagosnál is sokkal többen voltak. Összességében is sikerült megdolgozni a magyar társadalmat ebben a kérdésben, tehát most a két legelterjedtebb vélemény a szankciós politikával kapcsolatban az, hogy az EU gazdaságának többet ártott, mint az orosz gazdaságnak. Az ezt inkább a fideszes szavazók gondolják így. Az ellenzéki szavazók sem azt mondják egyébként, hogy az orosz gazdaságnak többet ártott, mint az EU-snak. Az ellenzéki szavazók azt mondják, hogy nagyjából mindkét félnek egyformán ártott. Tehát ott egy ilyen középutas válasz a legelterjedtebb. És még egyszer kiemelném, hogy aki kormánypárti médiumokat fogyaszt többségében vagy teljes egészében, azok körében ez, hogy visszafelé sültek el a szankciók, ez egy jóval elterjedtebb vélemény volt. És ugyanez a kép rajzolódik ki a háború következő fázisával kapcsolatban. Itt is az látszik, hogy nem véletlen, hogy Orbán Viktor azt sugallja és azt súlykolja, hogy az ukránoknak itt esélye nincsen, hogy Oroszországot nem lehet legyőzni egy ilyen háborúban, hogy itt azért sem érdemes ezt az egészet folytatni, mert Oroszország ehhez túl nagy, és atomhatalomként úgysem lehet egy ilyen országot legyőzni, és így tovább. Ugyanis most talán nem függetlenül ettől az állásponttól az a uralkodó vélemény a magyar társadalomban, hogy vagy be fognak fagyni a frontvonalak a következő egy évben, vagy pedig az oroszok még több területet fognak nyerni. És azok, akik egyébként ukrán áttörésre számítanak a következő időszakban, azok körülbelül 10%-a a magyar társadalomnak, holott, és ezt szerintem nagyon fontos hangsúlyozni, a nemzetközi elemzői konszenzus, és a nemzetközi médiában is gyakorlatilag erről lehet mindig olvasni, hogy az ukrán ellentámadás, ami most már zajlik, igazából csak az a kérdés, hogy mennyi területet fog visszafoglalni, nem az a kérdés, hogy fog-e valamennyit visszafoglalni, már most csak az első napokban is lehetett már hallani, hogy ilyen falu, meg olyan falu visszakerült az ukránok kezére. Itt igazából tehát az a kérdés, legalábbis úgy tűnik, a nemzetközi konszenzus e felé mutat, hogy az egyébként egyre jobban felszerelt ukrán hadsereg fog tudni visszaszerezni területeket. A magyar közvélemény egyáltalán nem így látja, tehát a többsége és az ellenzéki szavazók leginkább azt gondolják, hogy a frontvonalak be lesznek fagyva, nem lesz nagy mozgás. A fideszes szavazók abszolút többsége pedig azt gondolja, hogy az oroszok egyébként olyan jól állnak ebben a háborúban, hogy még több területet fognak szerezni. Tehát ez szerintem nagyon jól mutatja, hogy akár egy év alatt is, tehát olyan kérdésekben, amiről nem is lehetett véleménye korábban a magyar társadalomnak, mert nem léteztek ezek a kérdések, a nulláról indulva ilyen közhangulatot sikerült kialakítani.
Hogyha azt néznénk, hogy mennyi a orosz barát vélekedés a magyar társadalomban, akkor te ezek alapján, a metszetek alapján körül mit becsülsz, hogy a magyar társadalom mekkora része az, aki hát lehet, hogy nagyon bulváros, de ahogy mondjuk az oroszoknak szurkol ebben a történetben.
Hát most ez különböző kérdés, hogy kinek szurkol pontosabban, mert azt látjuk, hogyha külön föltesszük úgy a kérdést, hogy Magyarországnak az az érdeke, hogy Oroszországhoz közeledjen, akár úgy is, hogy az EU-tól távolodjon, volt egy ilyen kérdésünk, gyakorlatilag ezzel kezdtük a kérdőívünket, hogy a kelet vagy nyugat kérdést próbáltuk föltárni. Ebben azt láttuk, hogy a magyarok negyede számít orosz barátnak. Tehát 26% mondta azt, hogy igen, Magyarországnak Oroszországhoz kell közeledni, mert ez az ország érdeke, még úgy is, hogyha ez az EU-tól való távolodást jelenti. Tehát ez nagyjából a magyar társadalom negyede, 26%, és talán a sajtó ezt kapta föl a legjobban az egész elemzésünkből, hogy a duplájára nőtt az orosz barátoknak a száma két év alatt. Ez több címben is, ilyen tudósításban is ki lett emelve. Ugyanis két évvel ezelőtt, amikor utoljára ezt a kérdést így szó szerint feltettük, akkor még csak 13%-ot mértünk, és most a háború alatt, háború kezdete után egy évvel, ez fölment 26-ra. Tehát ez egy érdemi változás, de ezzel együtt sem mondanám, hogy a magyar társadalom többsége az orosz barát lenne. Sőt, a magyar társadalom többsége a mai napig ellenzi. Tehát sokkal többen vannak, akik ellenzik, hogy szorosabbra fonjuk a viszonyt Oroszországgal, és a magyarok többsége egyébként nyugati orientációjú, és ehhez teszem még hozzá a zárójelben, hogy amikor azt kérdeztük, hogy melyik országokkal kellene, az országokra lebontva, nem szövetségi rendszerekre, hanem országokra lebontva, mely országokkal kéne a legszorosabb viszonyban lenni, akkor Ausztria és Németország áll az élen, minden szavazótáborban egyébként Ausztria az első, és Ukrajna az utolsó a fideszesek körében, és Oroszország az utolsó az ellenzékiek körében. Tehát megint a párhuzamos valóságok, kit kell utálni dimenzióban meg van tanítva mindkét oldal arra, hogy ki az, akit a legjobban el kell utasítani. Tehát összességében én azért nem mondanám azt, hogy ez egy orosz barát ország lenne. Ez egy alapvetően nyugati orientációi ország, amelynek egyébként viszont részkérdésekben, tehát például a háború részkérdéseiben sikerülhet úgy átalakítani az attitűdjeit, hogy az egyébként a kormányzati propagandának megfelelő legyen, és ez számomra egyébként, talán emlékszel az Európai Uniós kutatásainknál, hasonló konklúzióra juthattunk, hogy a makroszámok még mindig rendben vannak, az unió támogatottsága ott 70% körüli volt stabilan, most a NATO tagságunk támogatottsága 76, ez is szerintem egy stabil magas szintet mutat, ami nem ingott meg, annak ellenére sem, hogy mit lehet hallani. Viszont részkérdésekben, tehát hogyha nem bolygatjuk azt, hogy kilépnénk-e a NATO-ból, vagy maradjunk a NATO-ban, akkor a jelenlegi keretek között viszont elmegy a falig a kormány a kommunikációban, és ezen keretek között, tehát amíg a Huxit kérdését, vagy a NATO-tagság kérdését nem bolygatja, addig ezen a szövetségi rendszeren belül azért a különutas politikának tud támogatottságot szerezni.
Ja, azt mondod, hogy ez egy alapvetően nyugati orientációi ország, és itt kötnék át a második részre, ez az Egyesült Államokhoz való viszony. Azért ezt emeltem ki, hiszen nyilván az Amerikai Egyesült Államok mozgása Kelet-Közép-Európában az mindig is fontos volt. Néha ez a utóbbi időben alább hagyott, de ugye újra jön nagykövet lett, aki legalábbis a magyar sajtó szereti úgy látszatni, mint hogyha egy belpolitikai aktorként lépne fel, tehát egy tweet üzenete, az valószínűleg egy kicsit túlságosan is túl van értékelve, és ebben sok mindent próbálnak levonni, de tényszerűen azért a magyar sajtó és a közvélemény rezdül arra, hogyha a nagykövet egy rendkívüli sajtótájékoztatót hív össze, rezdül arra, hogyha emojikkal kommunikál a miniszterelnök felé, tehát van egyfajta figyelem rá. Hogy gondolkodunk az Amerikai Egyesült Államokról, hiszen azért az elmúlt, ahogy talán a beszélgetés elején, az elmúlt időszak politikai konszenzusa az volt, az Egyesült Államok a barátunk, szövetségesünk, és ez így nem is kérdőjelződött meg, kulturális fogyasztási szokásainkba beszűrődött az amerikai filmek, gyors éttermi láncok, nem tudom, sorolhatnánk ezeket, ennek a sorát, de minthogyha ez most törés látszana ebben, legalábbis az adatok ezt mutatnák.
Abszolút ezt mutatják, tehát itt is azt állítom, hogy a Fidesznek sikerült formálni a saját, legalábbis a saját szavazóinak az attitűdjeit, ami Amerikát illeti. Az ellenzéki szavazók Amerika pártisága az nem is kérdés, viszont talán az a legdrámaibb, hogy az általunk vizsgált 17 ország közül, tehát kiemeltünk 17 olyan országot, amelyek globálisan a partnereink lehetnek, vagy akár az EU-n belül is ilyen szoros partnerek lehetnek, és ebből a 17 országból hátulról a harmadik lett a fideszesek körében az Egyesült Államok. Amikor arra kérdeztünk rá, hogy kivel kellene a szoros partneri kapcsolatot folytatni, akkor Ukrajna végzett az utolsó helyen a fideszeseknél, Dél-Korea volt az utolsó előtti, és egyébként az Egyesült Államok hátulról a harmadik helyen végzett, és igazából az látszik, hogy a fideszesek körében a Kínával vagy az Oroszországgal folytatott kapcsolatot többen mondják, hogy szorosra kéne húzni, mint az Egyesült Államokkal folytatott kapcsolatot. Tehát ez azt hiszem megint egy újabb, de már a sokadik bizonyítéka annak, hogy a Fidesznek legalábbis a saját szavazóit külpolitikai kérdésekben nagyon drasztikusan sikerült átformálni. Ami az Egyesült Államok általános megítélését illeti Magyarországon, tettünk föl erre nyitott és zárt kérdéseket is, tehát külön fejezet foglalkozik a kutatásunkban egyébként az Egyesült Államok és Kína pozíciójával a magyarok szemében, és ami Amerikát illeti, azt látjuk, hogy még mindig egy katonai és politikai világhatalomnak látják a magyarok, mely azonban veszít a pozícióiból, de még így is a szabadság és a jólét országa. Így foglalnám össze általánosságban az Amerika képet, ami a magyarok szemében él. Tehát ez még mindig egy fontos ország, még mindig egy nagy hatalom abszolút, de érzékelik sokan Kína felemelkedését és az Egyesült Államoknak a pozícióvesztését. Ugyanakkor, míg a magyarok nem gondolják azt Kínáról, hogy a szabadság és a jólét országa lenne, addig az Egyesült Államokról még nagyon is ezt gondolják. Amit viszont szerintem érdemes hangsúlyozni, hogy tehát ebben a kérdésben is nagyon beállt, nem csak az Egyesült Államok, hanem Kína kérdésében is nagyon beálltak a politikai törésvonalak. A fideszesek negatívabbak az USA-val és pozitívabbak Kínával szemben, mint az átlag. Az ellenzékiek meg, mintha tényleg a tükörképei lennének a fideszeseknek. A hatpárti ellenzék szavazói az átlagosnál sokkal pozitívabban vélekednek az USA-ról, és sokkal negatívabban vélekednek Kínáról. Egyébként Kínával kapcsolatban még ilyen társadalmi demográfiai meghatározottságai is vannak, hogy ki hogyan látja. Például a diplomások szemében sokkal rosszabb Kína megítélése, mint mondjuk az alapfokú végzettségűek között. És az is látszik, hogy a nagyobb településtípusok felé menve egyre rosszabb a Kínáról kialakított kép, míg az Egyesült Államok imázsa egyre javul. És egyébként még az idősebb korosztályok körében is rosszabb az Egyesült Államok imázsa, mint a 30 év alattiak körében. Itt persze az is lehet, hogy az idősebb korosztályokban vannak olyanok, akik a 90-es évek előtt is már meglettek tanítva arra, hogy az Egyesült Államokat nem kell feltétlenül annyira szeretni, de azt hiszem, hogy inkább azzal van még erősebb összefüggésben, hogy 60 pluszban látjuk a Fidesz legerősebb szavazó bázisát, és talán itt lehetett a legerősebb a kormány propagandának is a hatása.
A végén pont erre térnék rá, és egy ilyen elméleti kérdés, hogy talán legutoljára a Balkánon voltak választások, és ott a magyar sajtó szereti ezt úgy címkézni, hogy EU-barát vagy orosz-barát erők nyertéke meg a választásokat. Ugye fontos, hogy az adatokból azt olvassátok ki, hogy Magyarországon a közvélemény nyugati orientáció. Fontos, hogy azt olvassátok ki az adatokból, nem nehéz, ez tök egyetlen látszik, hogy NATO és EU pártiak vagyunk. Az, hogy ez az EU pártiság mit jelent, ugye ez már egy nehezebb definíciós kérdés, de ebben a hallgatóknak ajánlom a korábbi podcast beszélgetéseinket, mert ott ebben hosszabban belementél. Látsz-e abban politikai terepet, mert hiszen ilyenkor mindig azt elemzik a pártok, hogy valaki kimegy egy orosz barát USA ellenes viszonylatba, és így próbálja ilyen klasszik balkáni mintára felépíteni magát, akár egy új pártként, vagy a meglévő pártok közül valamelyik ezt. Van-e ott annyi szavazója, amiben ezért a kalandot érdemes bevállalnia? Rezonál-e erre annyira a magyar társadalom, hogy ott van annyi lehetőség egy ilyen lépéshez, vagy a Fidesz ezt is képes volt leuralni annyira, amennyire kellett ő a szavazói szempontjából?
Én már most is látok egy ilyen pártot, és Mi Hazánknak hívják, tehát akik tényleg nettó NATO ellenes, kilépnének a NATO-ból, nem szabad fölvenni Svédországot és Finnországot, és még talán a fideszesnél is keményebb orosz propagandát nyomnak, az egyértelműen a Mi Hazánk, tehát szerintem ők erre a pozícióra bejelentkeztek, azonban az is látszik, hogy az erre vevő szavazóknak a többsége egyébként a Fidesznél van, és azért a Fidesz politikája is kellően USA kritikus, és kellően orosz barát ahhoz, hogy szerintem ez nem olyan egyszerű ezeket a szavazókat elcsábítani a Fidesztől, de én már most is látok e tekintetben egy versenyfutást, elég csak akár Torockai Lászlónak bármelyik nyilatkozat, hát a háborúval kapcsolatban, vagy akár Amerikával kapcsolatban, vagy akár Oroszországgal kapcsolatban meghallgatni. Duró Dóra rá se tudéig ment, hogy elmondja, hogy szerinte Ukrajnának területek kéne lemondania, és át kéne ezeket adni Oroszországnak, mert csak így lesz béke. Tehát azért ez már tényleg egy olyan szint, ami a legnyíltabb orosz barátsággal írható csak le. Úgyhogy szerintem ezeken a pártokon kívül, hogy új politikai erő ezzel próbálkozzon, szerintem erre már nincsen terep. A Mi Hazánk megpróbálja ezt kimaxolni, de nem vagyok benne biztos, hogy ez az ő legerősebb ütőkártyájuk.
Már csak azért is, mert ugye egyik kérdés kapcsán azt mondtad, hogy a Fidesz szavazó tábor az adatok egyes dimenziói alapján orosz barátabb, mint a Mi Hazánké. Tehát, hogy azért ez... Ahogy mondod, akkor valószínűleg ezt támasztja alá, inkább azt mondani valót, hogyha Mi Hazánk szavazókat akar keresni, akkor nem feltétlenül ebbe az irányba tudja, hiszen Fidesz a... És valószínűleg ez egy önálló beszélgetés megérne egyszer akár kettőnk között is, vagy egy ilyen szerkesztői beszélgetésben, hogy azért a Fidesz nagyon óvatosan fogalmaz, hogyha megnézzük, ugye ő nem áll bele konkrétan abban, hogy mondjuk jogos orosz területi követelések vannak, hanem ő azt mondja, hogy hát igen, Oroszország az agresszor, és akkor ott egy de mindig van a mondatban, és azonnal elkezd valójában gondolatmankókat adni a szavazótábor számára, hogy hogyan lehet ezt az egész helyzetet relativizálni. És láthatólag ez a árnyalt üzenetátadás is sikeres, hiszen képes a szavazótábort instruálni, és elvinni abba az irányba, hogy ha Orbán Viktor azt gondolja, hogy Zelenszkij nem jó ember, akkor a Fidesz szavazótábor is képes ezt maga számára így lefordítani. Ez egyébként ezt érdemes lenne egyszer kibeszélnünk majd, hiszen hogy hogyan tud ilyen árnyalt kommunikáció is hatékonyan működni, de ezzel a végével, ezzel a mondattal is érkeztünk a végéhez a mai beszélgetésnek. Én nagyon szépen köszönöm, András, hogy elfogadtad a meghívást, és erről tudunk beszélgetni. Ugye most, mint a Policy Solutions vezetőjeként ültünk le, és nagyon ajánlom a hallgatók figyelmében mindenképpen ezt a kutatást is, ez elérhető és letölthető a honlapjáról az intézetnek, és érdemes belemenni az ábrákba, hiszen egyébként néhány ilyen településtípusos bontások vannak, pártpreferenciák, korcsoportos bontások, amik mind-mind alátámasztják tulajdonképpen azokat, amikor az elmúlt fél órában beszélgettünk, hogy köszi András a beszélgetést.
Köszi szépen.
És azoknak a hallgatóknak, akik már visszatérőeknek, nagyon unalmas lesz a vége, de mindenképpen szeretném figyelmükbe ajánlani a Zöld Podcastet és a Kék Podcastet is, az újegyenlőség.hu-t is, a Facebook oldalunkat is, YouTube csatornánkat is, hiszen ezeken mind-mind folyamatosan új tartalmakat találnak, illetve hát azt szeretnénk kérni, így Andrással is, mint szerkesztőtársammal közösen, hogy mindenképpen, aki hallgat minket online streaming csatornán, akár a Spotify-on teszi ez, akár máson, azokat értékelje, kedvelje, és így minél több emberhez tud eljutni a podcastünknek a híre, hiszen most azért már lassan 5 éve csináljuk ezt a beszélgetés sorozatot, nagyon-nagyon sok hanganyag hallgatható vissza, akár egyébként olyan beszélgetések is, ami az Európai Unióval, vagy a háború kitörésekor rögzítettünk, ezek mind visszahallgathatóak az elmúlt időszakból, úgyhogy egy hét múlva találkozunk új témákkal, új beszélgető, régi új beszélgetőtársakkal. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerőseidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.